Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
András, azért nyelem, mert hogy most bögtem arcul a saját diétámat és a saját elveimet. Sponsored by Andrea Zoller, a neves kézműves pék és házi sütemény készítő, de elindult a lavina, mert közben a recepciós kollégina pedig banános, mákos, meggyes sütivel bizniszelünk, úgyhogy ez így most nem fog jó irányba menni. Itt a Millás reggeliben a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mijálovics Andrással.
Aki sokkal elfűbb ember nálam.
Én mindjárt nekifutok a sajttortának, ami érkezett ide.
Tényleg, még az is
úgyhogy,
van.
Úgyhogy igen, van bőven. Szerencsére...
Nincs a teremtésnek vesztese, csak én.
A kedves hallgatóink is belünk vannak, üzennek nekünk,
igen.
És
írnak. 0636-os 98-0-98-0, citromos minyon lesz a holnap, hát ha hoztok az ácsnak, azt nagyon fogja díjazni. Aztán Andi híreket olvas a kitelepüléskor? Hát...
Nem
hiszem, ő inkább levezett. Aztán a biztosítási kampányban összehasonlítottást én is négyet csináltam, egyik sem hozott jobb eredményt. Jó kis narratíva, hogy mennyien nézték meg, de működik-e a kampány? Nem jelenti azt, hogy igénybe is vették. Aztán egy hallgató írja, hogy a Bintek teltházas, szóval a promo helyett lehet inkább rapid napi csata, mi egymás. Nem tudom, mi minket így nem így informáltak. Aki nem hallotta volna, holnap március 19-én kedden 17:30 és 20:30 között megint lehet velünk találkozni a Bintek rendezvény keretei között a Magyar Telekom székházában. A találkozó az ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy aki szeretne meginni Ács Gáborral egy kávét, elbeszélgetni a fapados járatokról.
Így van.
Vagy, ne adj Isten, még a hogyan zöldül az üzleti világ, erre a kérdésre is kíváncsi. Erről azért hallhat tartalmas beszélgetéseket, méghozzá úgy, hogy úgy csináljuk meg, mintha egy rádióstúdió lenne. Tehát belepillanthattok, hogy hogyan is készül a Millás reggeli minden hétköznap itt a Rádió Café 98.0-án.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És hát egy ideje már a robotikával foglalkozunk adóvilág, adóvilág rovatunkban.
Adóvilág robotika rovatunkban, igen.
Robotika top 10, tehát Szingapúrba utazunk. Most Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát Szingapúr kerül a sorra, aztán utána már jövő héten beszélünk csak utoljára robotikára, azt menjünk tovább a újabb 21. századi iparágakok felé, akkor Svédország fog jönni. Tehát Szingapúr a hatodik, első volt Japán, második Dél-Korea, Németország, Kína és Svájc, és így jutottunk el ide ez a 719 kilométeres, 5,6 millió lakosú kis ilyen sziget országhoz, amelyik hát egyébként annak ellenére, hogy ilyen sarokszak, elég érdekes a számai vannak, csak a 67. legnagyobb város a világon. Tehát azt látni kell, hogy olyan egy óriási gazdasági erőt képvisel ez a terület, de nem a legnépesebb város, itt csak 5,6 millió vannak, míg az első, a világ legnépesebb városa, az Tokió, az 37,5 millióval. Tehát közel 6-szor annyian vannak Tokióban, mint itt, nyilván a területe is nagyobb. Na most a szingapúri tele fontosságát a földrajzi fekvése adja.
Abszolút mértékben, igen. A világ legfontosabb logisztikai központja, képzeld el, Szingapur. Úgyhogy, és közben pedig nem véletlenül, ugye a kereskedelemhez kapcsolódó dolgok vannak itt, lényegében harmadik legnagyobb devizaközpont és pénzügyi központ, úgyhogy ez jött össze ezzel a logisztikával.
Ez abszolút így van. Az országnak rengeteg legje van, de még a Malakaszorosról pár szót, ez egy 800 km hosszú szoros, amelyen kb. Évente 100 000 hajó halad át, tehát napi 300 hajó, ami azért nem kicsi, ha ezt így a Dunára megpróbáljuk rávetíteni. 2,8 km a legszűkebb pontja, tehát azért itt azért elfélnek. A lényeg az, hogy Kína, Korea, Japán, tehát a Távol-Kelet, de még a Fülöp-szigetek, sőt részben Indonéziának is a kereskedelme ezen a területen, ezen a szoroson keresztül megy, és ezért mondják, hogy a világkereskedelem közel 30%-a megy itt át. És ez az, amit te is mondasz, hogy erre épül egy kikötő, majd ennek a történelmi röviden végigmegyünk, de emiatt is egyébként tudott ez a terület ilyen jól termelni. A világon egyébként az ötödik legnagyobb egyfőre jutó GDP-jük van, csak hogy lássuk, hogy a sorrendet. A legmagasabb GDP-vel Luxemburg bír a világon, ez 135 000 dollár per fő. Ezek 23-as adatok elvileg, nem hivatalosak olyan szempontból. Írország a második 112 000 dollár per fővel, Svájc a harmadik 103-mal körülbelül. Negyedik Norvégia az már 169,2, és Szingapúr 87,8, és Katar a hatodik. Tehát az ötödik legnagyobb egyfőre jutó GDP-t produkálja, ami azért mutatja, hogy itt nem csak arról van szó, hogy te is mondtad, hogy az árukat pakolják ki és be, hanem itt azért valami nagyon komoly megtelepedett. Na most szolgáltatási ipar és itt tovább is technológiai ipar is. Ami lényeg, hogy még ilyen fontos, hogy gyakorlatilag az egyik legstabilabb állam, tehát ilyen szempontból a kiszámíthatósága és egy csomó mindene nagyon erősen adott, és hát ugye jók a kereskedelmi egyezményrendszere is. Na most a története az elég tanulságos, Maláj terület volt egészen gyakorlatilag a 13. század óta, tehát Maláziának lehetett volna része, de 1819-ben az angolok Stamford Raffles kibérli ezt a területet egy kereskedelmi pontra, és hát ezt a brit kelet-indiai társaság teszi akkor meg, és ez fönn is marad nagyon sokáig. Az első világháborúban már itt brit haditengerészeti bázis is létrejön, de igazából ez nem tartozik a legsikeresebb bázisai köré, mert 1942-ben a japánok annak jelenti, hogy 60 000 katonállomásozik itt, simán elfoglalják.
De micsoda hadművelet volt ez? Ez egyébként a hadtörténet, ez a hadtörténet egyik legnagyobb győzelme volt. Annyi történt, hogy az angolok azt hitték, hogy a tenger felől fognak támadni, a japánok meg a maláj tigris Yamashita tábornok vezetésével a dzsungelből lepték meg őket. 6 nap alatt elesett az egyik legfontosabb erődítmény ott a Távol-Keleten. Majd olvasd el, mert nagyon-nagyon tanulságos
történet. Van egy csomó dokumentumfilm is, ami feldolgozza ezt, ilyen túrákat vezetnek a területre, és mutatják meg, hogy mi történt. Elég érdekes, igen.
Hát így van, szóval az angoloknak ez így, ahogy mondod, ez egy történelmi lecke volt. Utána nem is nagyon volt maradásuk, mert 46-tól nagyjából már elkezdik az adminisztrációt átalakítani, majd 64-ben egy malai indonéz gyakorlatilag ilyen konfrontációk alakulnak ki, és a 65-ben létrejön a szingapúri köztársaság. Tehát gyakorlatilag ez az ő rövid történetük, amely közben persze dübörög a kereskedelem, és adja nekik ezt a fajta fellendülést, amitől ez az ország nagyon-nagyon-nagyon gyorsan fejlődik. Na most, amit én néztem, a fő iparágai, tehát a robotikában az ember nem gondolná, hogy itt ilyen nagy dolgok vannak, de mégis, és ennek több oka van. Egyrészt nagyon erős a foglalkoztatottság, tehát kvázi munkaerő hiányuk is van. Másrésztről ők tudatosan ezt az iparágat évtizedek óta már, amennyire ez előre látható volt, támogatják. Tehát az oktatástól kezdve, az adókedvezményeken át minden nagyon erősen támogatták. És ha megnézzük, hogy mi például a legnagyobb export terméke, akkor ugye mindig Tajvánról beszélünk, hogy mekkora probléma Tajván és Kína. Itt egyébként az integrált áramkörök exportálása egyik legmeghatározóbb, a legnagyobb export termékük. Na most azt azért el tudjuk képzelni, hogy a chipgyártás az robotizáció nélkül el se képzelhető. Tehát ott gyakorlatilag azt mondják, hogy míg a fejlett társadalomban kb. 1,3 embert vált ki egy robot, a fejletlenekben nagyjából több mint kettőt. De itt én azt gondolom, hogy a technológia teszi szükségessé ezt a fajta robotizációt. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy olyan iparágok tudtak megtelepülni, amik nagyon erősek. Egyébként, ha megnézi az ember a top 10 szingapúri gyártó céget, hát egy európait vagy amerikait nem talál. Tehát itt vannak különböző felsorolni is érdemes nevüket, de hát itt ezek mind ázsiai cégek, és nagyon jelentősek. Tehát Szingapúr úgy, ahogy mondod, ezek igazából, ezek a cégek az infrastruktúra, a lehetőségek és egy csomó minden miatt ide jönnek, de én feltételezem azt is egyébként, hogy maga az a logisztikai kiszolgáló rendszer, ami a szingapúri kikötőket ellátja, az is olyan szintű robotizáción kellett, hogy átmenjen ezt a konténerforgalmat, meg egy csomó mindent lekezelni, ami nem megy másképpen.
Tehát hát igen, stratégiai jelentőségű hely, nagyon jó adottságokkal, a gyarmati múlt az lényegében folyamatos befektetés és fejlesztést eredményezett, és hát az egyik legfejlettebb pont lett a régióban, közben pedig ugye a városállam lényegében leharcolta a korrupciót, teljes mértékben vas szigor van, ha lehet ezt mondani.
Ott olyan diktatúrácska féle van azért.
Igen, de korrupció viszont
de ezt majd a Botond elmondja, hogy így van-e vagy nem.
Egyébként érdekes, amit mondtok, mert a lakosságnak egy jelentős hányadat, közel 70% a kínai hátterű, és körülbelül Szingapúrban van az ötödik legnagyobb úgymond kínai populáció, amit a kínaiak nyilvántartak, mint tengeren túli kínaiak, 2,5 millió, tehát ők körülbelül a felét mondják. A legnagyobb egyébként 11,5 millió a Tájföldön van, utána Malajziában, az USA-ban van 5 millió kínai, és Indonéziában van 2,8, és 2,5-en jön Szingapúr után. Aztán egy kicsit már lejjebb esik, mert Kanadában 1,7 van, de igazából ez, amiről beszéltek, ez egy nagyon érdekes példája a kínai gazdálkodásnak, és ez a fegyelem is megrend. Egyébként ez egy hosszú téma, hogy ez mennyire hasznos és mennyire nem. Én múltkor olvastam egy érdekes cikket, hogy miért van az, hogy Kínában sokkal kevesebb úgymond az ellenzéki tevékenység, mint mondjuk Oroszországban. Nyilván két rezsimet nehéz összehasonlítani, de úgy tűnik, hogy a kínai kultúrában ez a fajta központi irányítás, ez a fajta viszonylag transzparens működés, az egyfajta elégedettséget szül, és ez teljesen rendben is van, és Kínában is az emberek alapvetően jól élnek. Tehát ott az elmúlt 10 évre visszatekintve, és a válasz az volt a cikkben, hogy gyakorlatilag az elégedettség a fők erre, tehát hogy a gazdaságilag az ország egyre jobb, most nyilván nem a jelenről beszélek, meg különböző problémákról, amiket valószínűleg megoldanak, de ez Szingapúra fokozottan igaz. Tehát Szingapúr egy olyan rendszert üzemeltet, amelyik úgy, ahogy mondta, rettenetesen fegyelmezett, rettenetesen erős, de viszont rettenetesen jó, kiszámítható és transzparens. Tehát ez ilyen szempontból ez hoz is. Egyébként az adórendszerük is ilyen. Annak ellenére, hogy sok szempontból ők adó ilyen gyakorlatilag adóparadicsomként is kezelendők, azt kell tudni, hogy társasági adóban például nekik 17%-os adójuk van. Az áfájuk van nekik egy 8%, az szerintem csak úgy megemlítése érdemes, viszont ez a 17%-os társasági adó, ez rengeteg kedvezménye van körülvéve. És itt van mentességtől kezdve több éves mentesség is, így tovább. Tehát itt nagyon úgy néz ki, hogy Szingapúrban egy vállalkozást elindítani, az nem biztos, hogy hátrány. Tehát azért ezt látjuk a magyar gazdaságban is, hogy vannak Szingapúron keresztül visszaérkező, vagy oda kitett pénzek. Tehát Szingapúrnak a jelentősége adójogilag az elmondottak okán igen jelentős. Magánszemélyként is egyébként az adókulcs nem olyan ijesztő, mert a legmagasabb kulcs progresszióval 22%. Szóval azért az ilyen szempontból egyáltalán nem olyan rossz, és ami egyébként a vagyonosabb embereket érinti, az abból a szempontból meg szintén kifejezetten érdekes, mert nem nagyon van vagyonadó egyáltalán, nincs örökösödési adó, nincs, ingatlan adó van, meg ilyesmi, de egyébként egyáltalán nem rossz az egész. Tehát itt azért számolni lehet azzal, hogy a szingapúri adó struktúra az angol száz adó struktúrára épül, és itt rengeteg speciális mentesítés is létezik, és ez adja meg Szingapúrnak ezt a fajta kereskedelmi hub karakterét is, amire rá tudnak aztán a bankok, biztosítók és itt tovább telepedni. Tehát összességében nagyon érdekes gazdasági fejlődés, hogy egy ekkora kikötőváros ilyen stratégiai helyen a robotizációban is ekkora előrelépést tud mutatni, ami szerintem mindenképpen példamutató, mert az összes, aki körülveszi, azok nagyipari országok, tehát azért most beszéltünk Japán, Dél-Korea, Németország, Kína, Svájc egy kicsit kilógott már a sorból, de aztán megjön Svédország, tehát gyakorlatilag érdekes, hogy a robotikában ennyire előre tudják menni. Most még azt érdemes hozzátenni, hogy a robotikai rangsorok azok azért elég nehezen tehát elég nehezen vagy óvatosan kezelendők, mert ezek nem olyan adatok, amelyek termeléshez, hanem ezek ilyen különböző szubjektív mutatószámok alapján, tehát oktatástól kezdve robotszám és itt állítják össze, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy objektívként kezelhetők. Tehát nem olyanok, mint amikor az erőforrásnál megnéztük, hogy hány, mekkora az olajtartaléka, vagy mekkora a kitermelése, mert az pontosan mérhető volt. Itt azért a robotika egy kicsit ennél tágabb mozgásteret ad, de Szingapúr 6. helye szerintem minden elismerést megérdemel. Főleg egy ilyen általános jólétben, amiben ők vannak. Szóval egy nagyon előre mutató gondolkodást jelez ez.
És most egy kis színes a végére.
Most
92-től betiltották a rágógumizást.
Az utcán?
Nem, mindenhol, csak terápiás széllal lehet, illetve rágószasz, de kereskedni nem kereskedhetsz vele. Utána néztem, aki illegális rágógumi kereskedelmen kapnak, azok 100 000 szingapúri dollár, ez egy nagyjából olyan 24 millió forintos bírságot, és 2 év börtönt kapnak rá. Aki pedig kiköpi az utcán a rágót, vagy bárhol oda ragasztja, az szintén bírságra számíthat. Első alkalommal 2000 szingapúri dollár, ez 468 000 forint. A harmadik szemetelésnél ez már 23,5 millió forint is lehet ez a bírság, ha háromszor elkapnak, hogy valakit kiköpi a rágót. Ráadásul megfejelhetik azzal, hogy egy ilyen láthatósági mellényben, hogy rágó gumit köpködtem felirattal, neki kell összetakarítani az utcát. Úgyhogy, és ez még örülhetnek, mert botozás is jár, hogyha is valaki jár, nagyon
remites. Volt ugye a híres példában. Hát ez tök érdekes volt a gazdaságról, amit elmondtál, meg az adó részéről. Köszönjük szépen, jön Botond akkor is megfejti, hogy Szingapúrnak mik a problémái. Köszönjük szépen, szervusz, Gerendi Zoltánnal beszélgettünk eddig, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Szingapúrba látogattunk el, a robotika top 10-ben vagyunk itt, folytatjuk nem sokára Feledi Botonddal.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És itt is van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz Botond, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Belebotlottunk egy nagyon fontos kérdésbe. Szingapúr az diktatúra, vagy nem diktatúra?
Hát nézzétek, a legszikeresebb 20. századi diktatúraként szokták emlegetni. Mert hogy hát azért az teljesen egyértelmű, hogy egy pártrendszer van, és azon belül is tulajdonképpen van egy nagyon erős kasztrendszer, tehát azok, akik a párthoz közel állnak, azok részesülhetnek különböző előnyökben, illetve hát a politikai versenynek nincs nagyon látszata sem. Persze most is volt elnökválasztás, de természetesen a megfelelő kormánypárti jelölt az, aki kilépett, gyorsan függetlennek látszott, és akkor így elindulhatott a választáson, illetve hát pártok nem is indulhat, mert az egy non-partizán, egy független pozíció az elnöki szék, de mondjuk az ellenzéki körzetekben óriási kudarcnak érte meg a kormánypárt, amikor a 93 székhelyű vagy helyű parlamentben 10-et megszerzett a munkáspárt, ez ugye a nagy ellenzéki párt. Tehát az, amikor már csak 83-an maradtak kormánypártiak, ez volt a kudarc. Tehát, hogy ilyenkor történik
na
az,
jó,
hogy
de hát a Putyin is csak
gyorsan előkapartak.
Na jó, de hát a Putyin is csak 88%-kal nyert. Hát ne legyünk már telhetetlen.
Jó, de ezt a Peszkov megmondta előre, tehát ezt tudtuk pontosan egy évvel aztán, hogy Peszkov megmondta, hogy 90% körül fog nyerni, és hát így
és
alakult.
Micsoda véletlen tényleg. Na, de vissza Szingapúrra.
Vissza Szingapúrhoz, mert nagyon érdekes,
mert hogy így most beszéltünk, hogy a rágózás betiltása és hogy botozások vannak, tehát azért ez európai szemmel, bár ugye hallottuk a Zolitól, hogy gazdasági szempontból egy nagyon vonzó célpont, mert alacsonyak az adók, és ösztönzik a vállalkozásokat, de hát azért belebotolhatunk ilyen ottani specialitásokba. Azért nem tudom, az ember így felelőtlenül kiköp egy rágót és megbotozzák, ahhoz azért nem nagyon vannak hozzászokva az átlag európaiak meg amerikaiak.
Na hát ugye a harmadik legnagyobb tőkevonzó ország, ugye Svájc és Hongkong után, tehát elképesztő mennyiségű tőke folyik be. Most azt találtam, hogy a múlt évben másfél trillió, tehát 1500 milliárd dollár, ez nekem nagyon soknak tűnik, de nincs kizárva, hogy tényleg ekkora magánvagyon parkolgatott Szingapúrban. Úgyhogy ez a része nyilván megvan. Az, hogy a büntetőjog az mennyire komoly, itt ugye semmilyen egyenlőség igény nincs az eljárásban. Tehát ez, amit mi itt Európában ismerünk, tehát például a védőügyvéd nincs jelen a kihallgatáson, vagy nagyon gyakran nem is lehet jelen a védőügyvéd, hát ugye azt majd ők ott megoldják. Ha pedig, és ez tehát a botozás egy rágógumiért, hát azt fogjátok visszasírni, figyeljetek. Tehát amikor valaki bármilyen módon is pisztolyt tart magánál egy bűncselekmény elkövetésekor, akkor is, ha nem akarja elsütni, de nála van, vagy el akarja sütni, de nem sikerül, az közvetlenül kötelező halálbüntetést alkalmazni. Tehát, hogy ott nincs mérlegés. Tehát akinél fegyver van, bármit csinál vele, vagy nem csinál, akkor is halálbüntetés, és ugyanez van a kábítószerekkel, ugye ez a másik híres része, hogy a kábítószer bűncselekményekért is halálbüntetést lehet kapni, tehát hogyha kulcsod van egy autóhoz, vagy egy lakáshoz, amiben kábítószert találnak, akkor már is bűnözőnek feltételeznek. Tehát lehet elkezdeni magyarázkodni, de ezt ugye úgy hívják, hogy a bizonyítási teher a vádlotton van, hogy elmondja, hogy ő nem is az, nem pedig a vádhatóság van, hogy bebizonyítsa, hogy volt köze az ott elhelyezett droghoz.
Hát figyelj, cserébe rend van és fegyelem, nem?
Cserében relatív rendben és fegyelem, hát elképesztő társadalmi hierarchia. Ugye a vendégmunkások azok a Covid idején derült ki, ugye 1 millió vendégmunkás van ehhez az 5 millió emberhez, akiknek ugye semmilyen joguk nincsen, tehát nem házasodhatnak egy szingapúrival, nem számíthatnak állampolgárságra nyilván, semmi másra, semmilyen tartózkodási engedélyre. A férfiak azok általában ugye munkásszállókon laknak, itt volt a szingapúri Covid esetek 88%-a. Tehát gyakorlatilag bezárták őket, és aztán lesz, ami lesz alapon vártak, hogy mi történik, tehát ott voltak a megbetegedések, és a női vendégmunkásoknak pedig kötelező a saját munkát attoljuk otthonában lakni.
Ízlelgessük ezt egy kicsit, igen. Tehát én behozok vendégmunkásokat, és megmondom az asszonynak, hogy figyelj, muszáj a céget működtetni, behoztam vendégmunkásokat, ők itt fognak lakni velünk. Jó napot kívánok!
Hát itt nyilván házi alkalmazottakról van szó, tehát ők nem is lakhatnak máshol, ugye a takarítónők, szakácsok, babysitterek, a többiek pedig ott laknak, ahol ugye ezek a 15-20-30 fős szobákban el lehet őket suvasztani. Tehát ez azért hozzájárul nyilván a gazdasághoz, hogy ez az 1 millió ember itt úgy, ahogy de hát beleteszi a kőkemény munkát abba, hogy valami történjen. Ehhez képest most voltak kisebb botrányok a politikai vezetésben, tehát kiderült, hogy képzeljétek el, micsoda botrányoknak, kiderült, hogy miniszterek állami ingatlanokat olcsón béreltek. Tehát egész elképesztő.
Ne viccelj már!
Volt olyan, ilyet. Hogy a szóvivő megcsalta a feleségét, a parlamenti elnök, tehát ne. A Speaker of the House, tehát a parlament...
Botond!
Így van, így ilyen is történik.
És ebből... Ne is mondj ilyeneket, légy szíves, mert megbotránkozom. Magyarországon, ahol nem, ezt nem tudjuk, ilyet nem tudunk elviselni, még hallani se tudunk ilyesmit.
Szerintem sem valószínű, hogy nálunk ilyesmi történhet. Nyilván itt, na jó, az egy másik műsor. Ami kifejezetten izgalmas még, ez a kínaiak jelenléte. Tehát erre szerintem még egy mondatot érdemes elvesztegetni.
Ezt akartam kérdezni, hogy egy stratégiai helyen lévő logisztikai központ, jelentős kínai kisebbsége, sőt a második legnagyobb kínai kisebbsége az anyaországon kívül, hát ott akkor el van rendezve minden, akkor úgy táncolnak, ahogy Peking fütyül, nem?
Nem, erről szó nincsen, tehát az, hogy az elit az teljesen a saját érdekeit tudja követni, az világos. Itt a kérdés az, hogy a helyi kínai lakosságot mennyire tudja a pekingi kínai kommunista párt, a KKP a saját befolyása alá vonni. És itt egy nagyon izgalmas generációs szakadék alakult ki, mert kiderült, hogy azok az idősebb kínaiak, mondjuk így 70 év fölött, akik angolul még nem tanultak meg, ugye nagyjából azért a fiatalabb generáció az kétnyelvű, tehát angol és kína, mandarin, vagy angol és tamil, vagy angol és maláj nyelven tudnak, de ugye az idősebb kínaiak nem tudnak még angolul. Tehát ők azok, akik a célpontjai a kínai kulturális propagandának, vagy úgy tetszik befolyásolásnak, és ugye megfelelő baráti társaságokon, kulturális egyesületeken át nagyon-nagyon kemény szervezés folyik, nyilván nem függetlenül a kínai felderítéstől. Tehát ilyen módon ez az egyik része, hogy hogyan próbálnak befolyást szerezni. A másik, hogy ugye azok a kínaiak viszont, akik a pénzüket kivinnék, és most már nem Hongkongba, hiszen Hongkongot azért jelentős részt a KKP már a saját befolyása alá vont, hogy a második biztonsági törvényt is ott elfogadták. Tehát emiatt kifejezetten népszerű Szingapúr, és elképesztő mennyiségű kínai pénz ömlik ide, amiből most annyit tudunk, hogy a legutolsó botrány keretében egy 2,8 milliárdos készpénz és kriptoállományt göngyölített föl a szingapúri rendőrség, amit illegálisan tartottak az országban. Csak a lefoglalási listáról, hogy értsük azért, hogy itt az oligarchák ízlése milyen irányba alakul, ugye van ez a kis 3 milliárdnyi készpénz, ugye az akkor hány milliárd forint, nagyon sok, több száz, 150 ingatlan, 62 sportautó, rengeteg kriptó, 68 különböző aranytömb, tehát effektíve kézzel fogható aranytömb, és figyeljetek, azt mondja, hogy rengeteg, több ezer üveg alkohol.
Na jaj! Nagyon a világ végére készültek ezek a gazdag emberek.
Mindjárt mondom is a kérdésemet, amit az eleje óta akarok föltenni, de fejezzük be ezt a részt.
Jó, ehhez már csak annyit teszek hozzá, hogy egyébként az a bank, amiben a legtöbb mosott pénzüket tartották, az természetesen egy svájci banknak a helyi fiókja volt, tehát őket vizsgálják, úgyhogy így érezte a három legnagyobb pénzügyi, hogy is mondjuk ezt a Zoli, hogy szokott fogalmazni? Pénzügyi optimalizációs helyszín.
Hát figyelj, akkor nézzük a veszélyeket.
Ez a svájci szingapúri dupla szendvics, vagy minek hívják ezt a szakzsargon.
A legnagyobb veszélyeket nézzük, és az első helyre tenném a vizet. Két irányból is. Egy, nincsen természetes vízbázis a Szingapúrnak, tehát kizárólag az esőkből tartják el magukat, azt hiszem 10%-ot tudnak egyébként édesvízből fedezni. Kettő, a tengerszint emelkedése brutális veszélyeket jelent, és az egy szépen folyamatosan nő évről évre, ami azt jelenti, hogy egy idő múlva akár veszélyeztetheti is magát a pozíciót, ami ezt a sok pénzt vonza, meg a logisztikai központot jelenti.
Ez így van. Tehát a vízkérdés, mind a sós, mind az édes, az abszolút a top agendán van. Ugye az édesre vannak is problémák, tehát amíg itt Malajziából is próbálnak szerezni, ez tulajdonképpen egy zsarolási lehetőség a szomszédnak. Ezt azért eddig nyilván pénzzel valahogy megoldották, és aztán a kérdés az, hogy ugye a különböző, mondjuk Izraelben is sokat látunk a sókivonási technikákkal, hogyan fognak előállítani. Tehát azt hiszem, hogy ezt meg lehet oldani. A vízszint emelkedés az, ami ugye ezt mindig elképzeljük, hogy akkor majd szépen lassan megemelkedik. Úgyhogy nem ez a fő probléma, hanem az, hogy a viharoknál esetleg ez hogyan fog tudni sokkal durvább olyan ipari károkat okozni a kikötőkben, azon túl, hogy elönt egyes partszakaszokat, de ez a kikötő infrastruktúrát hatványozottan veszélyezteti. Ugye a múlt héten jött ki európai környezetvédelmi jelentés ezzel kapcsolatban, és az Rotterdam, Amsterdam Antwerpenre nézve ugyanilyen nagyon-nagyon sötét kilátásokat fogalmazott meg. Tehát ezzel muszáj lesz foglalkozniuk és technológiailag megoldaniuk, és csak halkan teszem hozzá, hogy egyébként annyira nincs területe a városnak, hogy ugye a saját hadseregének alkatrészeit sem tudja ott tartani. Tehát bérel különböző országoktól területet, ahol tart mondjuk harckocsit, vagy tüzérségi üteget. Érdekes. Egyébként a kiképzést a mai napig nagy részt az USA-ba folytatják, tehát minden kínai kapcsolat ellenére az USA-ba folytatják a kiképzést, és annyi az érdekesség, hogy Szingapurba adják ki azt a kínai nyelvű újságot, amit hivatalosan is el lehet érni Kínában. Tehát ez még a 80-as években indult, akkor így titokba tették be a KKP kommunista vezetők asztalára, de még ma is működik ez a kapcsolat, és ugye az a tenisztár, nem tudom ki mennyire emlékszik Peng Shuhai ügyére, amikor a kínai tenisztár előállt, hogy egy kínai pártisztviselő szexre kényszerítette, ő az utolsó interjúját azt még itt adta, amikor már ugye visszaléptették, és elmondta, hogy hát nem is úgy volt, és tulajdonképpen ő is akarta.
És ő kér elnézést,
és azóta nem tudunk róla.
Igen. Azóta nem tudunk róla, tehát hogy azért ez az újság, ez ennyire kötődik Kínához.
Na jó, hát figyelj, még bőven tudnánk Szingapúrról beszélni, rendkívül érdekes hely, de most ennyi fért bele, ez is nagyon izgi volt. Köszönjük szépen, hogy ezt mind elmondtad nekünk.
Köszönöm szépen, jó hétkezdést nektek is, hallgatóknak, és sziasztok!
Szia-szia! Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Szingapúr viselt és viseletlen ügyeiről. A robotika országait, top országait nézzük át Adóvilág rovatunkban, így értünk Szingapúrba is.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No kérem, akkor aranyköpés
Luc
Besson, mert hogy ma van a születésnapja a rendkívül népszerű francia rendezőnek, francia filmrendezőnek, 1959-ben született március 18-án. Tőle választottunk egy idézetet.
Soha senki életét nem mentette még az, nem mentette meg az, amit a moziban látott. Semmiképp se nevezném tehát életmentő gyógyszernek a filmeket, legfeljebb fájdalomcsillapítónak. És mi van akkor, ha pont az ellentéte? Hogy olyan zaklatott lelkiállapotot idéz elő egy film, hogy, hogy...
Vagy vannak olyan filmalkotások, melyek megtekintése fizikai fájdalmat okoz.
Igen. De most biztos nem akarunk mindenkinek... utalni egyikre sem, ami így hirtelen...
Mert hogy ízlések és pofonok, valakinek ez tetszik, ami tetszik. Másoknak elviselhetetlen, tehát hogy én ezt tudom, csak nekem is volt már olyan film, amit megnéztem, és azt mondtam, hogy ez most teljesen fölöslegesen elrabolt az életemből bármennyi időt is, és tényleg fájt az, amennyit néztem belőle.
Hát annak idején emlékszem, kötelező volt elmenni, megnézni bizonyos filmeket. Szerencsére ennek az időnek már vége. Akkor az volt, hogy fogtak minket, és akkor Vorosilov mesterlövésze, vagy a jégmadár.
Az még a jobbak között
jó, volt. De mindegy, hogy akartad-e, vagy nem, jégmadár.
Én valami Csingiz Ajtmatov regény adaptáció voltam, amiben ilyen diktátor
próbál. A nem az volt?
Az jó volt.
Ja, az tényleg jó
igen.
Volt.
Kicsit lassú, de jó volt.
Biztos,
mindegy.
Hogy jók voltak ezek?
Nem.
Ugye lehet, hogy csak megszépíti az idő ezzel. Na mindegy. Hát manapság szerencsére olyan nincs, hogy mindenkit beterelnek a moziba, hogy ezt meg kell nézni, mert valamiféle kötelessége az embernek, úgyhogy minden esetre Luc Bessontól idéztünk. Köszönjük!
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Egy év alatt több mint 30%-kal drágultak a szemüveglencsék, a szemüveg keretek ára pedig tavaly február óta 7,28%-kal emelkedett. Hát ezt így akkor most hogy teszi fel az egyszerű újságolvasó a kérdést? Úgyhogy megpróbáljuk megmagyarázni, nem megmagyarázni, hanem egy kicsit felsejteni, felfejteni az okokat. Aki segítségünk lenne, Szabadi Zsolt, a Magyar Látszerész Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit.
Hát szelidül az infláció, úgyhogy kicsit melbevágja az embert ez a két szám, amit én elolvastam. Vegyük ketté a dolgokat, az egyik ugye maga a szemüveglencse, a másik pedig a szemüvegkeret. Kezdjük talán a kisebb mértékű drágulásnál, a keretnél mi lehet az oka ennek az infláció feletti áremelkedésnek?
Hú, ez egy nagyon, nagyon nagy téma. Egyébként, ha onnan is egy picit elkezdhetjük, hogy mi az, hogy mennyi volt az infláció tavaly. Ha azt mondjuk, hogy a szemüvegkeretek a KSH szerint 7,25%-ot emelkedtek az árai, akkor azt gondolom, hogy ez messze infláció alatti áremelkedés, hiszen az infláció azért ennél magasabb volt. Uh-huh. De hogyha nem akarok minden számot így nagyon messziről menve megfejteni, a 2023 éves három évről azt gondolom, hogy azért mindenkinek az emléke, hogy valami döbbenetes áremelkedések történtek mindenben, szabadultak el az árak, nem tudtuk, hogy mi mennyibe kerül, sok tekintetben egy furcsa év volt. Most már egy picit kezd normalizálódni, hogy maguk a szemüveg kereteknek az ára mitől emelkedett. A szemüveg keretek azok importtermékek Magyarországon, biztosan külföldről érkeznek, innentől az dollár és az euró árfolyam az napi szinten befolyással van a termékek árára, hiszen ahogy a nagykereskedők, importőrök a behozatalt elvégzik, azzal az árfolyammal tudnak számolni, ami akkor van. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a külföldi gyártók is emeltek az árakon. Személyes tapasztalatom szerint 8-10-12% körüli áremelkedések voltak a külföldi gyártóknál is, volt, ahol csak 5, de azért mindenütt az 5-10% közti emelés megtörtént. Tehát innentől, ha tegyük fel, a gyártó is egy picit emelt az áron, meg esetleg az árfolyam sem volt a legkedvezőbb abban a pillanatban, akkor nagyon gyorsan összeadódik a kettő egy 8-10%-os áremelésé a hazai vásárlók számára.
Hát igen.
Ami nem kedvező helyzet, de ha megnézzük az általános tavalyi drágulási szinteket, azt gondolom, hogy a 7,25 vagy a 10% az egy nagyon baráti és nagyon visszafogott áremelkedés volt. Voltak olyan termékek és olyan szemüvegek, én magam is ugye ezzel foglalkozom, amit nem is lehetett bejárazni arra az árszintre, amennyivel a gyártói ár és a deviza emelkedett, egyszerűen odaárasztuk, amit a hazai piac elviselt. Igyekeztünk, és azt gondolom, hogy a hazai optikai szakma nagyrészt nyilván van egy kereskedelmi része, hiszen adunk-veszünk, de azért a hazai optikai szakmának van egy egészségügyi felelősség tudata, ami nagyon fontos, amivel a betérő pácienseknek a látás egészségét próbáljuk javítani, segíteni. A jó szemüvegekkel, a jó árban lévő és jó minőségű szemüvegekkel ez a fő.
Ezek a keretek tehát, de mi van a lencsékkel?
A lencsékkel, igen. Nagyobb volt az meg még nagyobb, szitu. És hát ugye ugyanígy bejátszik, hogy külföldi gyártó, ugyanígy bejátszik az, hogy energia... dollár árfolyam, de ott meg még nagyobb volt az ugrás. Akkor a kettő közötti különbséget mi magyarázza? Ez egy munkaigényesebb történet? A lencse nyilván valami ilyesmi sejlik.
Képeljük azt, hogy munka és energiaigényesebb.
Azt meg is hajtottunk minden szerintem, ez egy csodálatos reggel, igen. Hát a szemüveg lencséknél egyébként ott jelentős a hazai gyártás, azt nem tudom, hogy tudtuk-e.
Nem.
Hadd mondjam el. Van egy márka, most ugye nem említeném, akinek nagyon jelentős gyártókapacitása van Magyarországon. Nem csak magyar a piacot látják el innen szemüveg lencsével, hanem európai piacokat és még más országokat. De őket is sújtotta az energia áremelkedés, őket is sújtja a hazai munkaerőköltségeknek az áremelkedése. Egyébként a munkaerőköltségnek az áremelkedését azt unblock érinti természetszerűleg az optikai szakmát is. Ugye az optikai szaküzletekben dolgozó kollégáknak a béreit jelentősen emelni kellett a tavalyi évben, hogy nyilván versenyképes maradjon az ő fizetésük. Ugye itt gondolok az optikus látszerész kollégákra, ugye ők készítik el a szemüveget, ők csiszolják a lencséket, gondolok az optometrista kollégákra, akik ugye a látásvizsgálatok jelentős részét ők végzik el, és hát természetesen gondolok a kiváló személyszorvos kollégáinkra, akik jönnek az optikai szakközletükbe, és elvégzik azokat a vizsgálatokat, amikor betegség gyanúja merül fel esetleg a páciensnél. Tehát ez egy nem jelentéktelen tétel a béreknek az emelkedése. Visszakanyarodva a szemüveg lencsékhez, a másik két nagy lencsegyártó, vagy a többi lencsegyártók is javarészt egyébként európai bázisokból szállítanak Magyarországra, tehát ott azért nem volt olyan jelentős a például a szállítási költségek emelkedése, de azért az euró árfolyam az ott is megviselte az árakat. Ezzel együtt, amikor hallottam már a múlt héten is egy riportban egy másik helyen ezt a 30% körüli áremelkedést, ez engem is meglepett, és felhívtam a lencsegyártó cégeknél a kollégákat, az ottani vezetőket, hogy kollégák, tényleg 30, én nem emlékszem ennyire, és egyébként nem volt ám az 30, ez egy olyan 15-18, maximum volt a 20 néhány lencse típusnál, de a valóság az a 15-18% nagyságrendileg a lencséknél. Természetesen sokféle számot lehet, sokféle számmal összehasonlítani, lehet olyat is, amiből kijön a 30%, nyilván nem a KSH szakembereit akartam ezzel felülírni, de a valóság, amit mi tapasztaltunk, ez a 15-18%-os szemüveglencse áremelkedés volt a tavalyi évben. Hát nyilván ezeket igyekszik a szakma csökkenteni a különféle kedvezményekkel, speciális kedvezményekkel, személyhez kötött kedvezményekkel, és akkor hadd ne soroljam.
De ezt akartam kérdezni, hogy ez a nagy áremelkedés nem okozhat piaci átrendeződést? Nem csinálják azt, amit mondjuk az élelmiszerek esetében, hogy jó, akkor megnézem, hogy melyik a legolcsóbb lencse típus, vagy melyik a legolcsóbb keret, és akkor azt veszem? Mert ez akkor így kontraproduktívvá teszi az ágazatnak ezt az áremelését.
Minden bizonnyal a vásárlói döntésekre mindig befolyással vannak alapvetően az árak, ez nem kérdés. Ha nagyon emelkedik akár a szemüveg keretek ára, vagy a lencsék ára, és nyilván ez a kettő az össze is adódik, hiszen a végén a szemüveg az úgy áll össze, hogy egy jól kiválasztott szemüvegbe belekerülnek az illetőnek a személyre szabott szemüveg lencsei, tehát nyilván az ár az egy fontos kérdés. Igen, ilyenkor egy picit szétszakad a mezőny, a nagyobb márkák azok ugye stabil vevőkörökkel rendelkeznek, a luxus termékekre gondolok, de az átlag vevő az ilyenkor lehet, hogy egy picit elfordul az olcsóbb termék irányába. Azt fontos tudni, hogy az optikai szaküzletek nagyon széles választékot tartanak mindenből, tehát van miből választani, és tudnak segíteni a kollégák, hogy ott az árkülönbség az milyen minőségkülönbséget jelent, vagy milyen praktikai különbséget jelent, praktikus különbséget a napi használatban vannak ilyen különbségek, tehát minden bizonnyal ilyenfajta átmozgás, átrendeződés ez érezhető volt már a tavalyi év második felében, az én személyes véleményem szerint az idei évben is ez még érezhető lesz. A lencsék esetében ott azt gondolom, hogy inkább a kedvezmények azok, amelyek segítik ezt a helyzetet, a személyre szabott kedvezmények is, és az üzletek által királt általános akciók is. Érdemes aktívan figyelni a szemüveges embereknek ajánlom, hogy aktívan figyeljék az üzletek ajánlatait, mert minden hónapban tematikus ajánlatok vannak, és eljön az a hónap az évben, amikor az ő általa használt szemüveg lencse típusra nagyszerű ajánlat kínálkozik. Na olyankor érdemes akkor élni ezen a lehetőséggel, mert akkor azt gondolom, hogyha nem is a teljes áremelkedés mértéke, de nagy részét meg tudja spórolni az illető.
Oké, értjük az áremelkedésnek az okait, és most a kicsit mögé is láttunk az egésznek. Zsolt, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát!
Önnek is, minden jót!
Szabadi Zsolttal, a Magyar Látszerész Szövetség elnökével beszélgettünk a szemüveg drágulásról. Jön Czoller Andi, a legfrossabb. Ez mi? Olyan nincs. A legfrissebb információkkal és hírekkel. András, te mit olvasol?
Azt, amit nem engedtél beolvasni, hogy egy csomóan Szlovákiába járnak szemüveget csináltatni. Ennyi.
Van ilyen, ide járnak, oda járnak, amoda járnak, ezt csak mindenki én nem.
Tehát mindenki azt mondja, hogy Ausztriába jár bevásárolni, sielni. Ukrajnába tankolni, tessék. Meg ilyenek. Én meg sehova nem járok. Egy igazi, hogy is mondjam, csak lúzernek érzem magam, hogy nem használom ki a szabad, nyitottan járható Európa kínálta üzleti lehetőségeket.
Te tudod, hogy miről formálták a görög sisakot?
Ne dőj be. Mondd azt, hogy igen. Mondd azt, hogy igen.
Jó, tudod, hogy miről? Nem?
Nem.
Majd
nem,
akkor nem, elmesélem, mert elmondom, a férfiasságról
nevezem, mondjuk mi elmondom, hogy ezt a szokást bármi megmosolyogjuk, de azokban az időkben teljesen más jelentéssel.
Tehát magyarán akkor mi van a pólódon? Ezt fordítsuk le modern. Tehát érted? Na jó, akkor folytassuk így Andi híreivel.